sanctae tot voelo,
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor reggel a Karmelita Kolostorban fogadta Therese Blanchet, az Európai Tanács főtitkárát, aki részt vett az Európai Unió tanácsa soros magyar elnökségének első kormányülésén, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A főtitkár és a kormány tagjai a közös munkaülésen áttekintették a magyar elnökségi célkitűzéseket, egyeztettek az elvégzendő feladatokról és azok ütemezéséről. Határozott idejű tűzszünet megfontolását kérte az ukrán elnöktől Kijevben a magyar miniszterelnök, azt nem közölte pontosan milyen reakciót kapott a javaslatra, a sajtóhírek szerint alapvetően negatívat. A két ország közötti vitás kérdéseket rendező kétoldalú megállapodás elkészítésében is megállapodott Orbán Viktor és Volodymyr Zelenszky. Abban is megegyeztek, hogy ukrán iskola nyílik a Magyarországon élő ukrán gyermekek számára. Közben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Szergej Lavrovval, az orosz kollégájával egyeztetett telefonon. Az orosz közleményből az nem derül ki, miről beszéltek, de úgy értékelik, az orosz-magyar kétoldalú együttműködés progresszíven fejlődik az egészséges pragmatizmus és a kölcsönös előnyök szellemében. Az amerikai republikánus elnökjelölt két nemzetbiztonsági szakértő szerint is egy radikális elképzelés megvalósítását fontolgatja, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel lezárja az ukrajnai háborút, írja a Politico. A brüsszeli lapcikke szerint Donald Trump egy olyan megállapodást szeretne összehozni, amelyben garantálja, hogy a NATO nem terjeszkedik Ukrajnában és Grúziában, valamint Moszkva megtarthat néhány elfoglalt területet. Ez utóbbi kijelentés összefüggésben áll azokkal a korábbi információkkal, amik szerint Trump a Donbász területeit és a Krímet ajánlotta volna fel Putyinnak a békért cserébe. Uniós elnökként Magyarország célja egy olyan új versenyképességi egyesség, amelynek révén újraindítható az európai gazdaság bővülése. Egyebek közt erről írt a Financial Times-ban Orbán Viktor. A miniszterelnök a cikkében úgy fogalmaz, hazánk igyekszik meggyőzni az európai társállamokat arról, hogy az egészséges verseny és a legjobb technológiák alkalmazása eredményezhet nagyobb növekedést. Elérhető a magyar EU elnökség parlamenti együttműködésének hivatalos honlapja, közölt az országgyűlés. Élő internetes közvetítésen nyomon követhetőek a 2024 őszi fél évben, valamint a 2025 első felében megrendezendő parlamentközi konferenciák. 1068 milliárd forint, a GDP 5,4%-a volt a kormányzati szektor első negyedéves hiánya az előzetes adatok szerint. Az egyenleg az előző év azonos időszakához képest 611 milliárd forinttal, GDP arányosan 4% ponttal lett kedvezőbb, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A versenyképességet segítő akciótervet hirdet a kisvállalkozások számára a Nemzetgazdasági Minisztérium szeptember végéig. Nagy Márton tárcavezető megerősítette, ez kiterjed majd többek között a vállalkozói hitelekre, a befektetések támogatására, a finanszírozási költségek csökkentésére vagy a vállalkozások digitális jelenlétére. Júniusban rekord alacsony volt a regisztrált álláskeresők száma, a regiszterben 222.800-an szerepeltek, ami a rendszerváltás óta a legalacsonyabb hatodik havi adat, ismertette a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár. Comba Sándor ismét eredményesnek értékelte az aktivitás növelését célzó kormányzati intézkedéseket. Folyamatosan nő a foglalkoztatás, és a munkanélküliség is egy elfogadható szinten van, annak köszönhetően, hogy az inaktívak belépnek a munkaerőpiacra, kommentált az adatokat az M1 állami televízióban az államtitkár. Szólt arról is, a nyári diákmunka programban eredetileg 3 milliárd 800 millió forint támogatás állt rendelkezésre, amiből 19 ezer fiatal foglalkoztatását segítik, az újabb igények miatt azonban a program kerete már 4 milliárd 200 millió forintnál tart, így bőven 20 ezer felett lesz azoknak a fiataloknak a száma, akik átmenetileg néhány hónapra el tudnak helyezkedni. Elindult az összesen 13 milliárd forint értékű turisztikai támogatási konstrukció második üteme, 800 millió forintos támogatásra pályázhatnak a cukrászdák. Országszerte csaknem 800 vidéki üzlet igényelhet 1-1 millió forint visszanemtérítendő támogatást, eszközbeszerzése és fejlesztése egy hónapon át. Legalább 116 ember meghalt Észak-Indiában egy vallási gyűlésen, miután pánik tört ki a tömegben, írja a BBC. A kiárat túl szűk volt, és pánik tört ki. Az első jelentések szerint 50 ezer ember gyűlt össze, de csak 40 rendőr vigyázott a biztonságra. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég gomoly felhőkkel, néhol zápor előfordulhat, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 10-12, napközben 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Adásunkban megismételjük a május 5-i összeállításunkat, amelyben folytattuk a Miskolci Nagycsaládosok Egyesületének legutóbbi programjának bemutatását, és szó volt még az Egyesület elnökének pécsi látogatásáról is. A házasság világnapját ünnepelték Pécsett a nagycsaládosok, ahol a Kárpát-medence minden szegletéből összegyűlt megjelenteket Bak László, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnökségi tagja köszöntötte. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea.
Mindannyian Isten kezében vagyunk, de az Úr gyakran egy másik ember kezével érint meg minket. Rajtuk keresztül ér el hozzánk. Sokáig édesanyánkéval, a szerelmünkével, s azzal, akivel egymás kezét fogva indulunk neki az élet legnagyobb csodájának, a családalapításnak. A házastársunkkal. Az ő kezének érintésével együtt kapcsolódunk ahhoz, ami túlmutat rajtunk, ami több nálunk, s ami legnagyobb közös otthonunk az ég felé mutat. A hűség, a szeretet, amelynek otthon a házasság, fogja kezünket, s vezetésükkel jutunk el az Úr közelébe. Ahogy a gyermek égi ajándék, a házasságban a szülők válnak az ő számára ajándékká, akiknek segítségével felnőve majd ők is megtalálhatják az ég felé vezető utat. Milyen idealisztikus ezt mondani a házasságról a mai korban, amelyben annyi minden emészti az embert, sok az űrzavar a lelkekben, mondják sokan. Úgy gondolom, hogy ez tévedés. Épp fordítva igaz, mert a házasság nem csupán egy forma, hanem maga a tartalom. Az élet maga, amelyben az ember vágyai, céljai otthonra találnak. A házasságnak lehetnek pótlékai, amelyek ideig, óráig enyhülést hozhatnak, de valójában semmivel sem helyettesíthető, mert hiányzik az elköteleződés, a kimondott, az átélt igen, a beteljesülés megerősítése. A házasság erejét a hit adja. Az, hogy hiszek önmagamban, hiszek a másikban, hiszek a közös életben. És a hit abban, hogy az életünk értelme ott nevelkedik fel, a szemünk láttára, s az, hogy általa megérint bennünket az isteni csoda, az örök, ami ránk vár. Fontos, hogy a fiatalok is hallják és megtapasztalják, érthetik az ember csalódások, láthat negatív példákat, de az csupán azt jelenti, hogy nem mindenki tudja megvalósítani és megőrizni azt. Ám az csak az adott emberről szól, és nem a házasságról, mert annak értékét a legjelenebb emberi vágyaink adják. Ez a helyes irány, s mindenki számára megvalósítható. Aki igent mond a házasságra, az a boldogságra mond igent. A beteljesülésre. Nem a gondtalanságra, nem arra, hogy nem lesznek az életben konfliktusok, hanem arra, hogy a valódi élettel járó feladatok várnak ránk, amelyek megoldása nem hagy ürességet maga után. A világnap kitűnő alkalom arra, hogy mindezt elmondjuk, és arra is, hogy megköszönjük a Pécsi Nagycsaládosok Egyesületének, Pécsi Nagycsaládos barátainknak, hogy hűségesen immár több mint 21 éve emlék magasba a házasság fontosságának zászlaját. Ahogy a házasság kötés napja egy család születésnapját jelenti, amelyet ugyanúgy megünneplünk miként a sajátunkat, egy szervezet életében is fontos az ünnep. Pécsi barátaink immár 35 éve dolgoznak a családokért, a családi értékekért. Az ő példájuk is jól mutatja, aki a születésnapját ünnepli, valójában nem a múltat, hanem a jövőt ünnepli. Azt a jövőt, amelyet megteremtett az elmúlt évtizedekben. Őszintén gratulálok, és ehhez a fantasztikus teljesítményhez, az értékőrzéshez, és ennek a kitartó és hatékony munkához. Isten éltessen benneteket! Én azért is szeretem a házasság világnapját, mert itt őszintén beszélhetünk a házasság fontosságáról. A Noéban mi mindannyian azért dolgozunk, s azért köszönöm a pécsieknek, hogy ismét otthont adhatnak ennek az ünnepségnek. Amikor megérkeztem Pécsre, a központi bevezető úton jöttem, és szembe jött velem a következő szentírási idézet. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni, s ha világot gyújtanának, nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jó tetteiteket látva dicsőítsék mennyei atyátokat. Nagyon szép városban éltek ti pécsiek, ugyanakkor ez egy kihívás is számotokra, feleségek és férjek. A házaspároknak is ilyen világító példaképnek kell lenniük a nagyvilágban. Itt a mecsek lábánál, és szerte az országban. Ebben az időszakban még jobban figyeljünk a házasságunkra, a házastársunkra. Ez által igaz lesz ránk is a házasság hete idei mottója, állandó megújulásban. Köszönöm szépen a figyelmet!
Folytatjuk a Miskolci Nagycsaládosok Egyesületének legutóbbi programjának bemutatását, ahol Makkai László görögkatolikus lelkész, pasztorálpszichológus a megszokottság ellen, a megújulás mellett dönteni címmel tartott előadást.
És a kapcsolati minőség az úgy változik, hogy valahogy belekezdünk tespedni abba, amiben vagyunk. És szépen beleül az ember a kényelemben. Ugye a férfiak is azt mondják, hogy hát jó, hát most már összeházasodtunk, szép lakásunk van, autónk is, hát hazadom a pénzt, minden rendben van, hát most már sok izgalom a mi életünkben nem kell. De kell. Bármennyire is furcsa, hogy maga a boldogság, ugye most Pál Feri atya tartott előadást, és nagyon bölcsen mondta, az nem a vég, hanem mindig a kezdet és a cél. Tehát azt kell elérni. Az nem egy elértem és vége van, és csókolom most már, akkor éljünk már így valahogy, aztán csak eltelik ez az 50-60 év valahogy, aztán mit tudom én, szép közös sírhelyünk lesz emléktáblával, urnafülkével, mindennel, tehát hogy azért ne ez legyen már nekünk az, hogy hol lesz már a nyughelyünk, hanem tényleg az, hogy hogyan tudom ezt az időszakot a párom számára tartalmassá varázsolni, és hogyan tudom a heteimet úgy csinálni, hogy akárhány éve vagyok is házas, valami újdonságot vigyek bele a házasságomba, valamivel lepjen meg a másikat, és itt jön az ötletelés, hogy gyakorlatilag maga a házasság az nem a végpontja valaminek, hanem a kezdete, és kezdete a még nagyobb udvarlásnak, és kezdete annak, hogy a másik, hogy engem választott, ezzel engem megtisztel, hogy én őt választottam, remélem, hogy én őt ezzel tiszteltem meg, hogy ennyi millió nőből és férfiból mégis őt választottam. Hibájával, gyengeségeivel, mindenféle nehézségével együtt. És ez a legfontosabb, hogy valóban őt választottam, mert választhattam volna mást is, meg választhattam volna akármilyen embert is, de nekem ő kellett. Úgy, ahogy van, lényével együtt szeretem. És ezt a szeretetemet szeretném neki minden nap a tudomására adni, minden héten valahogy meglepni azzal, hogy én miért szeretem őt, mibe szerelmesedtem bele. Talán már mondtam, vagy nem mondtam, egyszer kaptunk házasságunkra egy ilyen virágvázát, és akkor úgy adták át nekem, hogy természetesen azért adják át, hogyha eljönnek meglátogatni, és nem mondják meg, hogy mikor, abban a vázában mindig legyen virág, amit a feleségemnek hozok. És hát nem ismerem megtenni, hogy nincs benne virág, tehát minden hétvégén veszek virágot, péntek, szombat, vasárnap, meg a hét közepéig kitart, és teszek egy csokorral a feleségemnek, meg viszek, hát 16 és fél éves lányom van, neki is viszek egy virágot, hogy az ő íróasztalán is van egy kis váza, és abban is legyen virág. És hogy jól esik az, hogy azt mondják, hogy jaj, apa, de szép. És olyan jó érzést ad ez nekem, persze a feleségem is azt mondja, hogy nagyon szép, de hogy olyan jó érzés ez, hogy mindig az ember visz, és ez már nem rutinszerű, vagy hogy ó, viszek be a virágot, mert tudom, hogy összevesztünk, de akkor is jól esik majd. Nem így viszem a virágot, tessék itt a virágot. Nem, hanem tényleg az emberben legyen meg az, hogy ezt örömmel teszi. Vagy az, hogy tudjunk olyan pillanatokat megélni, ha napi szinten, vagy akár heti szinten úgy meglepni egymást, hogy a kapcsolatunkban, amikor érezzük azt, hogy már kicsit unalmasakká kezdünk válni, az onnan jön, hogy a feleségünk többet zsörtölődik velünk. Tehát, hogy többet mondja azt, hogy menj már, állj érre, ülj már le, nem tudom, mit csinálsz, hová, mit csinálsz, már meg az gyere már vissza. Tehát, amikor ilyen feladatokat kapunk, na, akkor rá kell jönni, hogy valami neki nem tetszik. Tehát itt valamit be kell dobni, mert akkor innentől kezdve ez csak ilyen zsörtölődésig fog menni. És ilyenkor a férfiak ötletére van bízva, hogy jó van, feleség, annyi mindent mondtál, de én most kitaláltam ennél egy jobbat. Férfitársainak mondom, hogy ezek a zsörtölődések, ez csereakcióban működik. Tehát a zsörtölődést át kell cserélni, hogy figyelj csak, foglaltam asztalt, nem tudom, melyik étterembe megyünk ebédelni. És az még rögtön felcsillan a szemem, komolyan, de jó, hát akkor öltözök át, és akkor menjünk. Tehát, hogy mindig valami cserét kell kitalálni, mert csak úgy, azért, mert mi ott vagyunk, a teremtés koronája, a lakásba, attól még ő nem fog kevésbé zsörtölődni. Ugye, hát viccesen szoktam mondani, a konyhában én úgy segítek, hogy nem vagyok ott, mert nem vagyok láb alatt, mert sajnos sokat tenni nem tudok a főzéssel, de ettől függetlenül legalább hagyom őket dolgozni, tehát hogy legalább nem zavarom őket a munkába. De rengeteg olyan dolgot lehet meglepni a családot, olyan dolgokkal, amit azt gondolom, hogy nagyon fontos, amit a kapcsolatot is erősíti. Elsősorban olyanra gondolok. Hiszen mit mond a férfi? Hát én dolgozok, pénzt keresek, hazadom, tényleg viszem a családot nyaralni, ide-oda, elmegyünk vásárolni, és akkor, és így tovább. De a nő nem ezt akarja, azt akarja, hogy legyél velem, hallgass meg. Ugye a nők általában beszélgetni szeretnek, nem pedig információt átadni. A férfi mindig információt ad át. Ugye nekünk azért nehéz a férfiként az összes pszichikus energiánkat összeszedni, mikor hazajön életünk párja is a munkahelyéről, és elmondja reggeltől estig a napját. Ugye beszéltünk erről többször, a ventillálás, ki kell magukból beszélni, hagyd mondják, igen. És akkor mi férfiak, mi azt hiszük, hogy megoldást kell neki adni valami problémára, de nem megoldást várnak, csak meghallgatást. Mi férfiak meg információt közlünk, hogy megyek, lemosom az autót. Nem mondjuk el, hogy képzeld, drágám, esett az eső, az autóval kint maradtam is, képzeld, hogy úgy, de becsapták sárra az autót, elmennék már. Nem, elmegyek lemosni az autót. Tehát férfiak, mi információt közlünk, a nők meg beszélgetni szeretnének. Velünk férfiakkal ugye megint csak nehéz a beszélgetés, mert hát értelemszerűen a jobb és a bal agyféltekét használja 30%-ban összefonódva a nő, mint a férfi, tehát ebben is egy kicsit megelőznek bennünket férfiakat, és hát értelemszerűen férfiak a kommunikációs képességünk, a kommunikációnk az visszafogottabb, mint a nőknek ilyen szempontból, hiszen mi kevésbé beszélünk, mi ha azt mondják, ki kell cserélni az izzót, hozzuk a létrát, és csöndbe szépen kicserjük, ha ezt nőnek kellene kicserélni, akkor szépen végigmondaná a folyamatot, hogy elmegyek a létráért, behozom a létrát, fölmászok rá, jaj, le ne szédüljek, jaj, fog... Ugye? Tehát a nők azok folyamatosan végigmondják az összes sztorit, amit ők csinálnak, és hát nekünk férfiaknak ugye azért nehéz itt a pszichikus energiánkat felhasználni, mert ugye hazamentünk a munkából, és hát mi magunk is fáradtak vagyunk, beszéltem erről, hogy mi máshogy ventilálunk, mint a nők, és csak halljuk, hogy melyik kollégával mi hogy történt, és hogy milyen események voltak, míg hazaért a drága egyetlen szerelmünk, a bevásárlástól kezdve minden, és hát mi ezt végighallgatjuk, vagy türelmesen, vagy türelmetlenül. Általában ugye türelmetlenül szoktuk végighallgatni, mert mi nagyon sok olyan hangutánzó szót tudunk kiadni, ami semmire nem hasonlít. Ez a aha, igen, ugye? Tehát vannak ilyen, amire úgy gondoljuk, vagy azt hiszük, hogy mi válaszoltunk rá, de közben lehet, hogy már ott tart a gondolatunk, hogy be kell kapcsolni, mert megy a meccs, meg szeretném már nézni, meg nem tudom. Ugye, és hát nekünk ugye hát ilyen visszareflektálás szempontjából, tehát nem véletlen az ugye a felmérések, ilyen agyhullámokat kutattak, és nem véletlen az, amikor a nők hazamennek a munkából, még az agykapacitások 80%-át használják, amikor a férfi hazamegy, 30%-át használja az agykapacitásának, amikor a munkából hazamegy. Tehát a csalánozók szintjén van egy férfi, tehát csak jelzem a kedves hölgyeknek, tehát innen azért nehéz nyerni bármilyen kommunikációt is, vagy bármit is, amikor az ember abszolút nem képes arra, hogy bármilyen gondolatot is elmondjon magából. Ezért is fontos talán, hogy amikor értjük azt, hogy kinek kell pihenni, ki mikor ventilál, mikor beszél, mikor nem beszél, hogy beszélünk, ez nagyon fontos. A másik az, hogy a munka világában él mindenki. Ami nagyon tabu kell, hogy legyen, és a bejárati ajtó az a határvonal, hogyha mi belépünk a bejárati ajtón, akkor ott a családé vagyok. 100%-ban. Tehát nem a laptopé, nem a mobiltelefoné, nem a főnöké, nem a kollégái, én a családé vagyok. És hát miért nem tudnak az emberek normálisan kommunikálni egymással, mert folyamatosan csörög a telefon, folyamatosan valakivel beszélni kell, még jött egy e-mail, még jött egy SMS, nem tudom mi, holott tőlünk Hegyeshalomtól jobbra, ott azért tilos munkaidő után bárkit is felhívni, hogy bárkivel beszélni. Tehát amikor én hazamegyek, az már az én időm, a családom ideje. Tehát nem, és onnantól kezdve, ha valaki a munkahelyéről elkezd beszélni, azt hívja meg hétvégén a családot a süteményezni. Tehát ez nálunk ez ilyen bevált szokás, mert fontos az, hogy le kell tenni, el kell engedni a feladatot és a munkát. Nem lehet folyamatosan abban élni, hogy mikor, mivel, mi történik, mert ez sokszor a kapcsolatok rovására fog menni. Miért? Elveszi az igazi minőségi időt egymástól. Ugye erről nagyon sokat beszélünk, minőségi idő, és mindenki máshogy érti, a férfi minőségi ideje, hogy hagyjatok békén, távkapcsoló, szíje, ez az én minőségi időm. A hölgyeknél megint más a minőségi idő, de egymással eltöltött minőségi időre kell gondolni ilyen szempontból, vagyis azt jelenti, hogy ezek a információk elveszik az időt arról, hogy mi egymásra figyeljünk, hogy a kapcsolatunkat ápoljunk, hogy beszéljünk arról, hogy most hétvégén megyünk-e valahová, kirándulunk-e, gyerekekkel megyünk, egyedül megyünk, hogy megyünk el. A másik az, hogy nagyon fontos a párkapcsolatban a rekreációs idő. Bármennyire is furcsa, de legalább negyed évente egyszer, ha a család megengedheti magának, természetesen igenis el kell menni a férjemmel egy péntek, szombat, vasárnap valahová. Bármennyire is nehéz megoldani, és bármennyire is azt mondja a feleségünk, hogy jaj, mosni kell, meg vasalni, meg nem tudom mi, biztos, hogy mindent kell, csinálja meg nagyjából hétközben, hát ha meg össze tudja hozni, de egy negyed évente elmenni, kapcsolatot ápolni gyerekek nélkül, az nagyon-nagyon fontos abban, hogy minőségi párkapcsolatban tudjunk élni. Ez a párkapcsolat megújítása. Hagytam hozzá, akárhány évesek vagyunk, fontos elmenni egy kicsit, kizökkenni, világ, más embert látni, más tájat látni, máshová irányítani a tekintetünk. Tehát nagyon fontos az, hogy ne csak mindig az otthoni szobánkat lássuk, a megszokottságot, minden, ami otthon vár bennünket, hanem legalább negyed évente egyszer a pároknak el kell menni. Most mondanám azt, hogy közvélemény kutatnánk, hogy ki az, aki az elmúlt negyedében volt valahol, csak kettesbe, a kedves feleségével vagy férjével, lehet, hogy nagyon kevesen tennék fel a kezüket, de fontos, hogy szakítsunk ilyen időt egymásból, mert ha nem, nyilván nem munkához kötött feladat, mert ha nem, akkor gyakorlatilag az lesz, hogy bele süllyedünk a megszokottságnak a mélységébe, és onnan nagyon nehéz lesz kijönni. Amikor már egyébként nagyon egyszerű ezt vizsgálni, nem kell ezt külön akadémiára menni. Vegyük elő a családi albumot, vagy éppen ha valakinek le van töltve a laptopjára a családi képek, és nézzük meg folyamatosan a házastársunk arcát. Hogy mennyire mosolyog, mennyire mosolyog, mennyire mosolyog, mennyire szomorú, mennyire szomorú, mennyire szomorú. Tehát ha az ember ezt végig tudja nézni, persze a Facebookon mindenki boldog, de amikor valóban az ember megvakargatja a lelkét, hogy tényleg azt látjuk, hogy akkor valami nem stimmel, és nem kell, tehát a válás az nem a bíróságon kezdődik. A válás az már elkezdődik másfél-két évvel előtte, és elsősorban az érzelmi válás történik meg. Az, hogy az érzelmi válás ne történjen meg, ezért nagyon fontos az, hogy már amikor érezzük a jeleket, amikor csak címszavakban beszélünk egymással, hozd be, vidd ki, emeld föl, tedd le, menj érte, hozd be. Tehát amikor már ilyen címszavakban beszélünk egymástól, az már nem jó. Az már a kommunikáció halála. Tehát akkor nagyon-nagyon le kell ülni, meg kell várni azt a pillanatot, amikor le tudunk ülni, és elkezdünk beszélgetni. Hozzám, ha jönnek ilyen párkapcsolati problémákkal párok, mindig azzal kezdjük, hogy hol szakadt meg a kommunikáció. Tehát hol nem beszéltetek egymással, hol nem tudtatok szót érteni egymással, mi volt az a pont? Mi volt az a pillanatnyi helyzet, amikor te azt mondtad, hogy te innentől kezdve inkább nem beszélsz vele? És érdekes módon mindig meg lehet találni egy olyan kiváltó eseményt, egy okot, ami miatt azt mondta a pár, hogy hát azért, mert úgy éreztem, hogy mit tudom, a születésnapomon nem úgy köszöntött föl, ahogy vártam volna tőle. Persze felejtettünk már el mi is szerintem házassági évfordulókat, mi pasik vagyunk, hát mi nem a dátumokba gondolkodunk, hanem az, hogy tényleg folyik az ember élete, eseménye, nem tudom mi, és hát biztos, hogy van ilyen férfi társam is, aki már felejtett el házassági, ugye van ilyen, csak mutassanak már meg, hogy jó van. Tehát, hogy valóban van, és előfordulnak, és amikor az ember ez óriás bánja az egészet, és hát a szép innen nyerni, hogy akkor még valami szenzációsabbat alkotok, vagy csinálok, hogy csak azért, hogy tényleg az a boldogság, az meglegyen az ember életébe. Tehát nagyon fontos az, hogy a kommunikáció az ne csak címszavakban legyen, hanem legyen konkrét párbeszéd, legyen az ember életébe a megújulásnak az az élménye, hogy minden nap, minden héten valamit kitalálok az én feleségemnek, az én férjemnek, mert nyilván nem egyoldalú a történet. Próbáljuk meg tényleg úgy otthonná varázsolni az életünket, hogy abban mi a boldogságunkat keressük, és ne pedig azt keressük, hogy nekünk ez most azért van, mert hogy éppenséggel máshol nem tudnám eltölteni az időt, és azért kell otthon lenni. És ami nagyon fontos, és talán arról keveset beszélünk, hogy mivel mindenki társasági lény és közösségi lény, ugyanakkor mindenki individuum is. Mindenkinek meg kell, hogy legyen a maga területén az az élmény, amit a másik nélkül él meg élményszerűen. Gondolok itt arra, hogy nyilván a férfi is elmehet otthonról, mert vannak barátai, a feleség is elmehet otthonról, mert neki is vannak barátnői, és hogy külön-külön is tudunk élményeket gyűjteni. És ebben a külön-külön élménygyűjtésben mindig a nagyba, a közösbe beadjuk azt, amit mi gyűjtöttünk, amivel mi rendelkezünk, és hát értelemszerűen nem megfojtjuk egymást a kapcsolatban, tehát nem az van, hogy innentől kezdve csak itt lesz, és hazagyere, és nézem az órát, és mikor, és miért nem jöttél korábban, és miért mentél el, és hová így, hanem az, hogy külön-külön is tudunk egymásnak lehetőséget adni, mint individuumnak, hogy persze menjél te is akkor egy fitnessterembe, menjél moziba barátnőiddel, ülj le egy süteményre, akkor te is keresd meg a haverokat, és akkor menjetek el valahová, nem tudom, tehát bármi, de hogy legyen mindenkinek meg a külön álló élete is az élményekben, mert akkor fog tartós lenni igazából a kapcsolat, és erre azt tudom mondani, hogy heti szinten meg kell adni a lehetőséget arra, hogy a másik is el tudjon menni valahová, nélkülem is, barátnőzni, bárhol, ahol ő azt mondja, hogy shoppingolni, ugye a feleségek szeretnek shoppingolni, vagy nem tudom, boltokba járni, hát nem tudom, én is szeretek, de keveset vásárolok, de lányomba szoktam menni, mert azt mondja, apával könnyebb vásárolni, mint anyával, mert tudja, hogy ő is csak állok valahol, mint egy szerencsétlenség, és csak dobja ki a ruhát rám, hogy mi jó, meg mi nem jó rá, aztán hozok neki másikat, bár ha eltalálom azt a méretet, ami éppen kell, de a lényeg az, hogy vannak ilyen közös élmények is a gyerekekkel természetesen, de a legfontosabb az, hogy külön-külön is, mint individuum éljük meg azokat az élményeinket, ami igazából ránk tartozik is. És azt gondolom, hogy ez ettől is működik jól egy kapcsolat, és ettől is meg tud újulni egy kapcsolat. Van egy ismerősöm, akik 23 éve házasok, és most jöttek rá arra, hogy tök jó lenne nekik eljárni társas táncozni. És ők most minden vasárnap délután rendes, hivatalos társas táncra járnak. És élmény van, és együtt mennek, és együtt táncolnak, és együtt élik meg, tehát ki lehet ilyet találni. Van, akik járnak együtt korcsolyázni, férj és feleség, és tök jól mennek, és nagyokat nevetnek, és kacagnak. Házasságban nagyon fontos a jókedv, a kacagás, a humorral elütött idő, hiszen azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az ember nem csak azért házasodott össze, hogy na hát szuszogjon mellettem valaki, hanem azért is, hogy sok-sok élményben, sok-sok jókedben legyen részünk. Én nem tudok korcsolyázni, úgyhogy én nem tudok a feleségemmel korcsolyázni járni, de ő például a lányommal jár, tehát és sok-sok élmény. Én viszem, tehát én vagyok a taxi, tehát ez nagy esemény, de hogy mégis külön-külön vannak élmények, meg tudjuk ezeket élni, és azt gondolom, hogy ötletességet kell belevinni, és nem beletespedni abban, hogy hát ez a kifogott halat nem etetünk, ugye ez a sok szólásmondás, ez nem igaz, azt gondolom, kifogott halat igenis kell etetni, és igenis táplálni kell, és igenis oda kell figyelni a kapcsolatra, a legtörékenyebb emberi kapcsolatunk, amiben élünk és mozgunk és vagyunk, tehát oda kell figyelni arra, hogy minden héten, minden nap valami megújulást tudjunk belevinni. Ez lehet akár egy spontán ölelés, tehát nem nagy dologra kell gondolni. Lehet az, hogy csak úgy viszek egy virágot, mert éppenséggel most se születésnapja, se névnapja nincs, de vagy éppen, hogy felhívom telefonon, hogy nem mehetek-e érte, nem megyünk-e egy süteményt megenni valahová, és akkor kicsit beszélgetünk, vagy éppenséggel, hogyha otthon hazamegyünk, sétáljunk egyet, mert tök jó lenne egyet sétálni, kimozdulni otthonról, vagy éppen csak beszélgetni egy jót, vagy éppen este felbontani egy pohár bort, amikor a gyerekek elaludtak, és akkor tudunk beszélgetni egy kicsit egymással, kikapcsolva mindenféle elektronikus eszköz. Negyedévent, ha az ember el tud menni egy kicsit kettesi együtt valahová, egy kirándulása, vagy bárhová, az is nagyon sokat tud jelenteni az ember életében, hogyha sportot vagy bármit kitalálnak közösen. Az is nagyon fontos, hogy akkor azt együtt végezzék. Én emlékszem, mi fallabdáztunk a feleségemmel, és nagyon jó volt, mert iszonyatosan megmozgatja az embert, és egyszer úgy mentünk a gyerekekkel, hogy lefőve mind a ketten, és mint a rák olyan volt a fejünk, és kérdezték, hogy tőlünk, hogy mit csináltunk. Hát sokféle félreértetésre adhatott okot, hogy mit csinálhattunk, de vittük az ütőt magunkkal, hogy fallabdáztunk. Tehát, hogy valóban legyenek olyan komoly dolgok is, amit az ember úgy együtt csinál, együtt sportol, mert azt gondolom, hogy ezek mind megújítják és megszépítik az ember kapcsolatát, és nyilván mindenki, amilyen korban éppen van, próbálja meg azokat az újdonságokat belecsempészni a kapcsolatába, ami az intimitásról is szólhat, ami ennek az újraéléséről is szólhat, és azt gondolom, ezek mind-mind fontos elemei lesznek annak, hogy a kapcsolat az nem egy megszokott, egy unod dolog lesz, hanem igenis mutassuk meg gyermekeinknek, mutassuk meg később unokáinknak, hogy akire rátettem az életemet, meg akivel együtt indultunk ezen az úton, vele valóban boldogságban, örömben, sok-sok nehézségben, nélkülözésben, de annál nagyobb boldogságban töltöttük az életünket. Köszönöm szépen a figyelmet!
Kedves hallgatóink, műsorunkban megismételtük a május 5-i összeállításunkat, amelyben folytattuk a Miskolci Nagycsaládosok Egyesületének legutóbbi programjának bemutatását, és szó volt még az Egyesület elnökének pécsi látogatásáról is. További tartalmas időtöltést kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Neuma. Fejezetek az egyház zene történetéből.
Kedves hallgatóink, dr. Varga László, orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Előző adásunkban Szent Háromságos hitünk megvallásával kapcsolatban két nyomon indultunk el. Az egyik az Atanász-féle hitvallás volt. A másik a közismert níceai hitvallás, amelynek első felét Johann Sebastian Bach megzenésítésében a Hámol miséből mutattam meg önöknek. Az Atanász-féle hitvallás, latin nevén Symbolum Athanasianum, vagy kezdőszaváról Quicumque, hosszú századokon át volt része a papok, szerzetesek, de a hívek életének is. Ha a breviárium románumot felnyitjuk a vasárnapi prímánál, vagyis a napkezdő zsolozsma óránál, azt látjuk, hogy az évközi vasárnapokon imádkozták. Méghozzá Zsoltár módjára recitálva énekelték a 117., majd a 118. Zsoltár első két szakasza után. Az Athanasianum után rendesen doxológia, végül a zsoltározást keretező antifóna következett. A breviárium románumba meglehetősen későn, a tridenti reform után 1568-ban került be. Szerzősége vitatott. Világos, hogy latinul fogalmazták meg, és nem egy görög szöveget fordítottak latinra. Tartalma és megfogalmazása is Athanásznál későbbi időpontra utal, a 451-es kalkedóni zsinat utánra, 500 tájára. Valószínűleg Galliában, a mai Franciaország területén keletkezett, hiszen Árli Cezárius idézi a Quicumque első részét. Szerzőjének Árli Honorátuszt, vagy Venancius Fortunátuszt, esetleg poátyi Szent Hiláriuszt, vagy szeviai Szent Izidort gyanítják. Mégis miért nevezték még a 17. században is Atanáziánumnak ezt a hitvallást? Tekintélytiszteletből. Mint ahogy a gregorián énekeket is Nagy Szent Gergelyről nevezték el, pedig nem ő írta azokat. Atanáziuszról azonban később szeretnék beszélni. A hitvallást, amely Szent Ágoston Szent Háromság teológiáját tükrözi, a dél-galliai papi szerzetesi közösségek hamar befogadták és elkezdték használni. 670-ben említik először, amikor az otüni zsinaton elrendelték, hogy a papuk tanulják meg. A római egyház sokáig nem fogadta be, a prímában ugyanis az apostoli hitvallást imádkozták. Ahogy korábban említettem, csak a 16. század végén került a breviáriumba. Egy 836-os adat szerint a bázeli érsekség papjai már minden vasárnap recitálták a prímában. Nem csak imádkozták, hanem hittanításra is használták. 852-ben Reinsben hoztak határozatot arról, hogy a papoknak memorizálni kell a quicumquét, hogy a katekézist azzal végezzék. A 11. században az Alpoktól északra mindenhol minden vasárnap imádkozták. Franciaország egyes apátságaiban pedig minden nap. A quicumque további történetéről lesz még szó, ahogy Atanáziuszról is. Most azonban hallgassuk meg Johann Sebastian Bach hámol miséjéből a krédó második felét. Szövege így hangzik. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján. De újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat. És országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Az Arnold Schönberg kórust és a Concentus Musicus Wint Nikolaus Arnon kór vezényli. Isten áldja önöket, viszont hallásra.
Et
elhangzott műsorunkban dr. Varga László, orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról